Szeretettel ajánlom figyelmükbe a tanúságtétel második részét is.
A körülményeim nem változtak, tehát továbbra is egyedül voltam, egyedül neveltem a kisfiamat. Miután ezeket lelkileg is, érzelmileg, pszichésen is feldolgoztam, befejeztem az egyetemet, elterveztem az életemet, de nem úgy alakult, ahogyan én elterveztem, de Isten nem húzta át, hanem új erőt, új lehetőséget adott, új ajtókat nyitott. Kezdjük el előről, kezdjük újra. Függetlenül attól, hogy valaki hívő vagy nem hívő, az életben vannak kudarcok, vannak nehézségek, hozunk rossz döntéseket, vagy a mi jó döntéseinket áthúzzák mások. Nem lehet azt mondani, hogy egy hívő embernek könnyebb az élete, mert hogy problémamentes. Jézus soha nem mondta azt, hogy kövessetek engem, mert akkor nem lesznek terhek, nem lesznek gondjaitok, hanem azt mondta, hogy ha terheket hordoztok, jöjjetek hozzám, és én megkönnyítelek titeket. Igenis lesz nehézség, lesz teher, lesz szenvedés, mert ez az élettel jár. Szenvedésekkel és problémákkal teli világban élünk. A különbség abban van, hogy hogyan oldjuk meg, vagy hogyan éljük meg ezeket a helyzeteket.
A te életedben milyen ilyen helyzetek voltak, amikor úgy érezted, hogy önmagad kevés lettél volna a megoldáshoz, és ugyancsak elkelt az Isten segítsége?
Egyedül megállni, felnevelni a gyereket küzdelmes volt. Az első 3 évben azért, mert úgy éreztem, hogy Isten nem válaszolja meg az imámat, és nem küldi vissza a férjemet. A következő 12 évben meg azért, hogy jó, most már szabad vagyok, de akkor miért nem ad valaki mást? Miért kell egyedül neveljem a gyereket is? Miért kell egyedül boldoguljak mindenben? Ez állandóan visszatérő kérdés. Napról napra meg kell küzdeni ezzel a helyzettel, és úgy gondolom, hogy ha nincs Isten, vagy nincs nekem kapcsolatom Istennel, én rég öngyilkos lettem volna. Mert nem tudtam volna ezt feldolgozni. Az egyetlen dolog, ami engem életben tartott, az az, hogy nem egyedül kell ezzel megküzdjek, hanem van Isten, aki nem tudom hogy, de valahogy segíteni fog. És amikor úgy érzem, hogy szakad a cérna, olyankor mindig ad erőt, békét, valamit ahhoz, hogy meg tudjam tenni a következő lépést.
Aki most hallgat téged, azt mondja, hogy tudjak odafordulni Istenhez? Hogy tudnék kapcsolatot teremteni vele?
Ez nagyon egyszerű. Az ember szól hozzá. Mert Isten mindenhol ott van, hallja a szavunkat, ismeri minden gondolatunkat, ő tudja, hogy mire vágyunk. Egyszerűen csak ki kell mondani. Én reggelente szoktam főleg imádkozni, de úgy napközben is többször. Nézd, itt vagyok, nekem a mai naphoz semmi erőm nincs, valamit kezdjél velem, beszéljük ezt meg. Igazán csinálhatnál már valamit, de akkor is szeretlek, ha nem csinál semmit.
Szólni ahhoz lehet, akiről legalább feltételezzük, hogy létezik. Ha valóban van, akkor valóban tud választ is adni.
Az utóbbi években nagyon erőteljesen azt élem meg, hogy a kételkedés az hozzátartozik a hithez. 24 éve követem Jézust, és 24 éve törekszem az életemet azon az úton tartani, vagy azon az úton járni, amin Isten vezet. Annak ellenére, hogy hihetetlen találkozásaim voltak Istennel, annak ellenére, hogy saját szememmel láttam sok csodát, hogy emberek meggyógyulnak az imádság hatására fizikailag is, meg lelkileg is. Mégis, amikor a saját életemről van szó, őszintén tudok kételkedni. Úgy gondolom, nem baj, hogyha úgy állunk oda Isten elé, hogy biztos vagy, de most nagyon úgy tűnik, mintha nem volnál sehol. Nézd, én most akarok hinni, de nem megy. Megragadott, ahogy Tamás a feltámadott Jézussal találkozik, látja Jézust, és azt mondja, hogy segíts hitetlenségemen. Jézus nem csodálkozik rajta, nem is mondja azt neki, hogy hogy lehet az, hogy te most nem hiszel. Itt állok, mi az, hogy hitetlenség? Hanem azt mondja neki, hogy jól van, ne légy hitetlen, hanem hívő. Amikor én tényleg őszintén azt tudom mondani Istennek, hogy Uram, én akarok hinni, segíts hitetlenségemen. Ilyenkor Jézus azt mondja, hogy jól van, ne légy hitetlen, hanem hívő. És nem tudom megmagyarázni, hogy, de valahogy belsőleg felépíti bennem a bizalmat. Nem lehet elégszer találkozni Istennel ahhoz, hogy ez a hitünk olyan szilárd legyen, vagy legalábbis nekem, hogy azt tudjam mondani, hogy én biztos, hogy holnap is hinni fogok. Mert tudom azt, hogy nem vagyok elég hozzá. Hogy Isten nélkül még hinni se vagyok képes. És amikor úgy érzem, hogy az életemben szem előtt évesztettem, hogy egyszerűen csak nem tudok emberileg a magam erejéből szembe menni az engem körülvevő helyzetekkel, akkor nehéz hinni. Amikor azt tapasztalom, hogy Isten nem válaszol az imámra, amikor azt tapasztalom, hogy egyedül vagyok, akkor nehéz kimondani azt, hogy hát én hiszem, hogy itt vagy. Így élem meg azt, hogy Isten napról napra építi ezt a hitet, ezt a bizalmat bennem, hogy én akarom hinni, hogy te itt vagy. És akarom kimondani azt, hogy én akkor is bízom benned. És ennek az imádságnak az erejét, amit ugye Faustina nővértől kaptunk, hogy Jézusom, én bízom benned. Nem látlak, nem hallak, nem tudom, hol vagy. Dühös is vagyok, meg kétségbe esett is vagyok, meg nem tudok mit kezdeni az egész helyzettel, de én akkor is bízom benned, Jézus.
Isten pont ezt az őszinteséget várja.
Még egyet mondanék ezzel kapcsolatban. Azt is megtapasztaltam, hogy amikor én másoknak beszélek a hitemről, arról az icipiciről, bármennyi van belőle, bármilyen pici is, az engem erősít meg. Lehet, hogy a másikat is. Kaptam ilyen visszajelzéseket. Azt élem meg, és ezért is szeretek Istenről beszélni másoknak, mert az elsősorban nekem jó. Az én hitem erősödik, az én bizalmam erősödik Istenben, amikor hallom magam, hogy én kimondom azt, hogy igenis bízom Istenben még ebben a helyzetben is. A tanúságtétel, orvosság a mi hitünknek.
Hol van a határa az evangélium hirdetésének, amikor még nem csúszunk át a térítésbe?
Tematikájában hasonló, de két teljesen különböző műfajról beszélünk. Engem is sokan próbáltak és próbálnak megtéríteni különféle dolgokra, és nem csak keresztények szoktak téríteni. Az evangelizáció az örömhír hirdetését és egy meghívást jelent. Elmondom XY-nak, hogy nekem mennyire jó Istennel együtt élni az életemet. Felkínálom neki a lehetőséget arra, hogy figyelj, ez neked is lehet, de nem várok el tőle semmit. Nem várom el tőle azt, hogy ő most igent mondjon, vagy hogy ő most erre az útra rájön, mert tudom azt, hogy egyrészt szabadsága van, és hogyha Isten szabadságot adott neki, ki vagyok én, hogy én őt erőszakoljam bármire is. Van olyan ismerősöm, 10 éven keresztül meséltem neki Istenről, mire egyszer azt mondta, hogy akkor most már én is meg akarom tapasztalni Istennek a szeretetét. 10 év után azt mondta, hogy miért csak ilyen későn mondtam ezt? Nem tudjuk. Most ért meg, most érkezett el az ideje, most kapta meg. A megtérés, a hit, az kegyelem. Isten ajándéka. Tehát az evangelizáció egy lehetőség. Olyan, mint amikor két szemét be akarok mutatni egymásnak, de mind a kettőnek megvan a lehetősége arra, hogy azt mondja, hogy bocs, én erre a randira nem megyek el. És nem várom el, és nem erőszakolom. A térítésben alapvetően benne van az, hogy én akarom a másikat valamire rávenni. És ez a szándék egyből érződik. Most jöttem be az irodába, az utcán megállított egy férfi azzal, hogy ő most el akar adni nekem valamit. De már ahogy a lépteiben közeledett felém, éreztem, hogy valamire ő engem rá akar venni. És alapból mondtam neki, bocsánat, sietek, nem érdekel az ajánlata. De a térítés ezért eredménytelen, mert senki nem szereti az erőszakot, senki nem szereti azt, ha manipulálják, senki nem szereti azt, ha rá akarják venni valamire, amit ő nem is akar. Ugyanazokat a szavakat mondhatom az evangelizációban, mint a térítésben. Nem a szavakon múlik, hanem a szándékon. Hogy én szabadon csak felkínálok egy lehetőséget, és nem várok el semmit, akkor ezt evangelizációnak lehet nevezni. Ha viszont alapból úgy megyek neki, hogy már pedig én azt akarom, hogy ő megtérje, mert milyen jó lesz neki, ha ő megtér, hát én csak neki akarok jót. Ha bennem megvan ez a szándék, hogy én őt akarom rávenni valamire, akkor ez térítésnek nevezhető. Amikor engem mindenféle izmusokkal keresnek, ezt vagy azt próbáljam ki, vagy vegyem meg, vagy menjek el, vagy így csináljam, vagy úgy csináljam. Már az első mondat előtt a levegővételnél már tudom, hogy én erre nemet fogok mondani, mert nem vagyok hajlandó engedni, hogy engem manipuláljanak, mert nem vagyok hajlandó olyat csinálni, amit a másik akar.
Meg hogyha még jó is, de hát azért egy csomó dologra, változásra meg kell, hogy érjen az ember.
Igen. Amikor evangelizálunk, akkor az Isten szeretetét közvetítjük. De nem csak szavakkal. Az Isten szeretete elfogadó, tiszteletben tartó szeretet. Természetes az, hogy jót akarunk a másik embernek is. A nagy lelkesedésben szeretnénk, hogyha ő is megismerné Istent. Mégis érdemes erre odafigyelni, hogy én jobban szeretlek téged, mint amennyire akarom, hogy találkozzál Istennel. Jézus számára a mi szabadságunk fontosabb volt, mint az ő élete. Azt mondják, hogy Jézus azért jött el, hogy meghaljon értünk. Szerintem nem azért jött, hogy meghaljon, hanem azért jött, hogy megmutassa, hogy Isten a végsőkig szeret. Annyira szeretett, hogy ebbe belehalt. Az evangelizációban ezt a szeretetet kell nekünk a saját lehetőségeinkhez és a saját képességeinkhez mérten közvetíteni másoknak, hogy Isten annyira szeret téged, hogy szabadon hagy, még akkor is, hogyha te másképp döntesz, és én is így akarlak szeretni téged.
Elég sok próbán estél át.
Gyakran voltak megélhetési problémáim. Voltak olyan helyzetek, hogy nem tudtam kifizetni a számlát. Választani kellett, hogy mit nem fizetek ki. Persze, ilyenkor is ott volt a kérdés, hogy most nem tudna Isten valahogy valamit segíteni. És segített. Nem mondom azt, hogy nagy látványos csodák történtek. Bár mondjuk ilyet is tudnék sorolni. Volt olyan alkalom, amikor már jó néhány napja már csak lekváros kenyeret ettünk, mert nem volt más otthon. És akkor átjött egy szomszéd egy gyönyörű, szép, nagy darab, legalább 2 kilós sertéscombbal, hogy ő hozta nekünk. És így néztem rá, hogy köszönjük szépen, de nekem nincs pénzem, én ezt nem tudom kifizetni. És mondta, hogy nem kérő érte pénzt, ő is kapta, túl sok neki, és akkor hozott nekünk. Hálát adtam Istennek, néhány napig nem csak lekváros kenyeret ettünk. Vagy volt olyan helyzet, hogy megint nem tudtam kifizetni a számlákat, el voltam maradva már hosszabb ideig. Ez szerintem sok mindenkinek ismerős, ez a tologatjuk, hol az egyiket, hol a másikat. Egyszer csak valaki felhívott, hogy szeretne adni nekem valamennyi pénzt. Nem kértem, soha nem kértem. De Isten így küldött segítséget innen-onnan. Nagyon nehéz volt az elején elfogadni. Annyira megalázó, hogy én most segítségre szorulok, és mivel ezt nem akarom beismerni magamnak sem, meg másoknak sem, ezért inkább elutasítom a segítséget, és utána panaszkodok Istennek, hogy miért nem segít. Sokszor kellett megküzdjek a büszkeségemmel, hogy elfogadjam a segítséget. Úgy gondolom, hogy ez is Isten nevelésének a módja egyfelől. Másfelől csodálatos tapasztalat, hogy Isten ott van és segít. Ha alázatot tanulunk és megtanulunk elfogadni, ezáltal meg tud tanítani minket arra is, hogy legyünk figyelmesek. Vegyük észre, amikor a körülöttünk levőknek szükségük van segítségre, és tapintatosan segítsünk, anélkül, hogy megaláznánk a másikat. Hogy lám-lám, milyen jó vagyok, én most segítek rajtad. Úgy gondolom, hogy a hit útja az a közösség útja, amikor egymásra odafigyelünk, és ott adok, ahol tudok, és ott elfogadok, ahol segítségre van szükségem. Mindannyiunknak szükségünk van segítségre. Amikor megtanulunk adni és elfogadni, akkor tanulunk meg szeretni. És ebben a szeretetben tudjuk megélni a hitünket, mi különben csak szavakból állna.
Isten milyen lehetőségeket, élethelyzeteket adott, amelyeken keresztül elérhetsz másokat, és elmondani azt a sok-sok örömöt, megtapasztalást, amit te megéltél.
12 évig Erdélyben voltam a karizmatikus megújulásnak az ifjúsági felelőse. Táborokat, lelki gyakorlatokat, képzéseket tartottam, főleg kamaszoknak, illetve csoportvezető képzőket, egyetemistáknak. Ennek nyomán jött létre Erdélyben a keresztirányi ifjúsági szolgálat, amikor ez olyan szinten kifejlődött, hogy volt már egy csapat, akik ezt nélkülem is tovább tudják vinni, akkor Isten áthívott Magyarországra. A Szent András Evangelizációs Iskola keretében tartunk lelki gyakorlatokat, kurzusokat fiataloknak és felnőtteknek, és ezeken keresztül hirdetem, mondom el azt az örömhírt, amit Isten rám bízott, illetve amit én magam megtapasztaltam. Én elsősorban a fiataloknak iskolákban, plébániákon tartok lelki gyakorlatokat.
Mennyire érzed a fogadókészséget? Hiszem, hogyha visszagondolsz a hajtani önmagadra, téged, és majd, hogy nem erőszakkal cipeltek oda.
Igen, és éppen ezért nagy megértéssel tudok lenni azok a fiatalok iránt, akik kötelező lelki gyakorlaton vesznek részt, és a hátuk közepére se kívánják. Ez Isten humora, hogy most olyan helyzetben vagyok, hogy hétről hétre ilyen fiatalokkal van dolgom, akik nem csak, hogy nem akarnak ott lenni, de hallani se akarják, és hogyha hallják, akkor megkritizálják. Ezeken a lelki gyakorlatokon az első és természetes reakció, hogy fal van köztünk, szervezők és a fiatalok között. Amikor ezen a falon sikerül átjutni, akkor azt látom újra és újra, hogy a gyerekek, fiatalok, felnőttek szomjaznak Istenre. Szüksége van mindenkinek Istenre, nem mindenki ismeri fel, de amikor elkezdjük a tapasztalatainkat megosztani, mindig felcsillannak a szemek, hogy hú, akkor ez nem csak elmélet. Úgy, ahogy annak idején, ott abban a táborban, amikor azzal a sráccal beszélgettem, akkor bennem is úgy felcsillant, hogy akkor lehet, hogy ez nem elmélet, lehet, hogy ebben mégiscsak van valami. Így nagyon tudok örülni annak, hogy ezen az úton Isten végigvezetett, és hogy most én is segítségére tudok lenni abban, hogy az ő üzenete eljusson másokhoz.
Nem ilyen életet képzeltél el magadnak hajdanán?
Egyértelműen nem. Bizonyos szempontból sokkal jobb, mint amit elképzeltem. Úgy képzeltem, hogy lesz egy szép családom, és hogy boldogulni fogok mindenben, és lesz házunk, autónk és karrier, ez az amerikai álom. De abban, ha most így visszagondolok, nem annyira az öröm, és nem annyira a kapcsolatok voltak előtérben, mint inkább az anyagi biztonság. Én nem képzeltem azt, hogy ennyi csodát fogok látni. Tehát elképzelni se tudtam azt, amit megéltem. Nem képzeltem azt, hogy ilyen sok barátom lesz, hogy vannak emberek, akikre számíthatok bármilyen helyzetben. Nagyon sok ajándékot kaptam Istentől, nagyon sok országban jártam, nagyon sok barátom van, nagyon sok hihetetlen élményben volt részem. Nagyon megtanultam örülni a legegyszerűbb, legkisebb dolgoknak is, amik így tényleg bearanyozzák a mindennapokat. Ott van az is, hogy amit viszont kértem, hogy legyen egy családom, az viszont nincs. De ettől még nem mondhatom azt, hogy nem teljes vagy boldogtalan az életem. Drága Istenem, én hálát adok neked azért, hogy megálmodtál engem, hogy megalkottál engem, hogy meghívtál, és hogy napról napra megtartasz engem. Hálát adok a kegyelmeidért, amiket eddig kaptam, és képes voltam befogadni. És hálát adok azokért a kegyelmekért is, amiket ezután fogsz nekem adni. Amen.
Kedves hallgatók, Éberlein Sidó Éva tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária Rádió, a lélek hangja.
Kedves hallgatók! Rakoncai Éva vagyok, a Gazdálkodj Hittel című műsorvezetője, mely a Szapiencia Főiskola keresztény közgazdász műhelyének műsora. Az adásokkal két hetente, csütörtök esténként 10 és 11 óra között jelentkezünk. Olyan emberekkel beszélgetünk, akik munkáiban nem csak elhivatottak, szorgalmasak és jó szakemberek akarnak lenni, hanem keresztények is. A műsorban meghívott vendégek beszélnek az adás témájának elméleti hátteréről, és osztják meg velünk személyes véleményüket, de nagyon számítunk a rádióhallgatók történeteire, véleményére is.